visszatérő vendégem, Rutkai Bori. Te, mint videóművész, mit gondolsz arról, hogy a gyerekeknek hány éves korukban kellene találkozni a videóművészettel? Ugye ez egy állandó megosztó téma, igen. És csomószor hallom más szülőktől, hogy ha rosszul viselkedsz, akkor nincs videózás, meg nincs ez, meg nincs az, és nálunk totális tévéstop van, tehát a gyerek nem tudja, hogy mire való az a tárgy. Lehet, hogy azt hiszi, hogy egy fekete lyukat ábrázoló festmény a falon, tehát hogy fogalma nincsen arról, hogy miről szól. És megmondom őszintén, hogy nagyon élvezem ezt a tévé nélküli létet, mert itt így van zene, meg van könyv, vagy van a kettő együtt, de közben meg hamarosan eljön az az időszak.
Szóval, de telefonon se kütyüzik?
Nem.
Meg a telefon... tabletten se, meg
nem,
komputeren.
Az nincs is. Telefonon annyit tud, arra már rájött, hogy ha valamit csinál, rákoppint, akkor ott lesz egy cicás háttérkép, és hogyha azzal még valamit csinál, akkor az nagyobb lesz, hogy kisebb. Ennyit tud, meg hát ez a fotózás, ez az, ami ugye az ember... Múltkor volt egy vendégem még a második évadban, és nagyon szépet mondott, azt mondta, hogy valahogy betörünk a gyerek világába, és megerőszakoljuk, hogyha őt lefényképezzük. És én akkor bevallottam, hogy hangfelvételeket szoktam titokba csinálni, mert ezt tudom a zsebemből, és nem változik meg a gyerek viselkedése. Tehát nem erőszakoltam, nem loptam el tőle azt, nem törtem el a pillanatot, ugye, azzal, hogy felveszem. És azt a gyerek most nagyon hamar megtanulta, hogyha lát egy felemelt telefont, akkor őt kamerázzák, és akkor rezzenéstelen arccal figyeli, hogy mi van, vagy ő is látni akarja a képet. Uh-huh. Tehát, hogy ez is, és onnantól kezdve megszűnik a pillanat, tehát az már nem az. Tehát akkor már nem azt csinálja, ami miatt én elkezdtem őt videózni, ezért nagyon kevés fénykép van a gyerekről, amiket lesből szoktak csinálni mások, nem én. Na, de hogy vissza az eredeti kérdésemhez, hogy szerinted mikor léphet be a videó egy gyerek élet?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert én is ismerek sok embert, aki így próbálja minél távolabb tartani a kütyüktől, és úgy érzem, hogy jó, de azért nem is kell szerintem annyira szigorúnak lenni, mert hát főleg ezzel tényleg, hogy ő is saját magát akarja látni onnantól kezdve, és már van egy kapcsolata a vizuális kultúrával, de az se jó, hogyha valaki, mit tudom én, leteszi a járókát a plazma elé, hát annál borzalmasabb dolgot nem tudok elképzelni.
Igen.
És akkor ő kimegy mosogatni, vagy ja, meg hát ami szerintem a legborzalmasabb, az a mobilozó szülő, és a magára hagyott gyereknek a drámája, az borzasztó. Meg hát koncerten is látom, hogy tök sokszor a szülők elmerülnek a telefonjukba, és akkor volt úgy, hogy finoman oda szólok, hogy inkább jöjjenek az anyukák is táncolni.
És működik? Elteszik?
Elteszik, vagy hát jó, hát valaki nem működik, nem akarok senkit se erőszakot ezzel követni, de azért tényleg ez néha nagyon fájó tud lenni nekem is. Aztán, hogy mi működik egy családban, vagy hogy működnek a dolgok, az egy más kérdés, de mondjuk nálunk úgy volt, hogy gyerekkoromban én tévéfüggő voltam kiskoromtól kezdve valameddig, aztán azóta, mit tudom én, amióta egyedül élek, nincsen tévém, és nem is vagyok annyira, mit tudom én. De ha bemegyek mondjuk egy presszóba, és ott van egy tévé, akkor
mágnes.
Tuti, hogy
nem lehet nem oda nézni. Mágnes,
csak azt nézem. Úgyhogy nehéz ügy, de szerintem az ember ki tudja magának alakítani, vagy legalábbis én az én természetem az hogy mondjam, hajlékony volt arra, hogy ne legyek függő, de hogyha minél kisebb a gyerek, annál kevésbé gondolom azt, hogy kell neki vizuális inger, viszont tök jó mesék vannak, meg azért mi is csinálunk jó klipeket.
Igen.
Minket lehet,
minket lehet,
meg ilyen régi 70-es évekbeli meséket is szívből ajánlok, nem biztos vannak tök jó kortárs mesék is.
Említetted, hogy Több mint 70 gyerekdalotok van, amit koncerten tudtok játszani, számtalan mesekönyv, illusztráció, bábok, versek, szóval, hogy elképesztő, hogy milyen nagy számú gyerektömeget szórakoztatsz, miközben neked egyébként nincs saját gyereked. Egy interjúban azt olvastam, hogy azt mondtad, hogy ez az egész bennünket körülvelő világ csak egy illúzió, egy káprázat, és hogy teljesen mindegy, hogy az embernek van egy gyereke vagy sem.
Igazából ez egy látomás volt konkrétan, hogy föltettem ezt a kérdést egy ilyen magányos séta során. Hogy
magadnak?
Hát így úgy bele a világba, hogy kellene nekem gyermeket készítenem, vagy nem. És akkor ez nagyon furi volt, mert abban a pillanatban így elkezdett, mint ahogy a tűznél emlékszel, vagy tábortűznél látod, hogy vibrál a levegő, de nem volt tűz, csak így elkezdett mozogni előttem a táj, és akkor hopp, leesett a tantusz, hogy tényleg, hát, hogy ez a káprázatos világ, amiben élünk, igazából, hogy nem azt mondom, hogy mindegy, hanem az, hogy az is jó, hogyha van gyerek, meg az is jó, hogyha nincs. Tehát, hogy, de aztán a kis életem úgy alakult, hogy nem lett gyerkőc, és hát persze ennek azért néha vannak szomorú pillanata is, viszont rengeteg kapacitása jár, ami meg fenntartja ezt az alkotói dolgot, és hát amúgy meg tényleg sokszor érzem azt, hogy egy ilyen kollektív mama vagy, nagymama vagy akármi.
Abszolút vagyunk. Ez a kép, meg pláne, hogy mondod, hogy a koncerten milyen kapcsolat van a gyerekekkel, meg hogy ez a kapcsolat nem ér véget, meg hogy ahogy a tekintetükben nézel, hogy ez egy ilyen magasabb szintű összekapcsolódás, mint egy előadó és egy felvevő közeg közti kapcsolat, úgyhogy ez simán pótolhatja. Mondom ezt úgy, hogy egyébként nem zenélek gyerekeknek, és mondom ezt úgy, hogy most már nem tudom elképzelni, hogy milyen az, hogyha mindenkinek mindenki az én gyereke, mert régen sokkal jobb fej voltam az idegen gyerekekkel, és mindegyikkel játszani akartam, most pedig már egész egyszerűen olyan fáradt vagyok, hogy nem tudok velük.
Hát igen, én is gondolkoztam, hogy ha lenne egy gyerkőcöm, akkor valószínűleg annyira igényelni az én mindenemet, hogy akkor viszont nem biztos, hogy lenne kapacitásom arra, hogy a többi gyerkőccel tudjak foglalkozni, meg az lehet, hogy neki se lenne jó, hogy akkor most miért vagyok kedves már. Tehát, hogy egy ilyen féltékenységi viszony is kialakulhat.
Miért nem ő kapja az összes szeretetet, ami benned van.
Ja.
És ez visszajön? Mert többször elmondtad többféleképpen, hogy valamilyen formában visszajön, de hogy ez az ország keresztmamája szerep, tehát ez, hogy...
Hát vannak nagyon súlyos változatok is, például egy nagyon kedves haverinám, vagy akár mondhatjuk úgy, hogy kolléginám, Agó Csíris, illusztrátor, és ő is ír, az ő kisfia, Barnabás szokott nekem olyan üzeneteket küldeni, hogy Rutkai Bori, nagyon szeretlek, és akkor, de ezt így ragozza, most nem akarok ebbe belemenni, de hogy hihetetlen, tényleg nagyon, nagyon sok jó mély érzések érnek, úgyhogy tényleg több gyerekből, mint hogyha csak egy lenne.
Minden vendégemtől meg szoktam kérdezni, hogy mitől jó szülő valaki, hogy mi kell ahhoz. És az elején mondtad még, hogy milyen jó volt, hogy apukád mindig dúdolt neked, és hogy énekelt, és hogy szerinted attól jó apa egy apa, hogy dúdol, és hogy énekel, és foglalkozik a gyerekével. De van-e még valami, ugye az a műsor címe, hogy kisapám, tehát elvileg ez egy ilyen apafejlesztő, vagy egy ilyen apák figyelmét felhívó valami, hogy van-e még olyan intelem, vagy olyan jó tanács, vagy bármi, amit itt tudnál hagyni nekünk?
Hát, hogy senki ne dominálja le a gyerekét, ne kérjen olyasmit, amit ő szeretett volna, és hogy a gyerekén akarja, vagy gyerekén keresztül akarja mondjuk megvalósítani egy régi álmát, vagy például ne haragudjon a gyerekére, hogyha a gyerek megvalósítja egy régi álmát, mert az is
értem.
Szokott lenni például probléma, hogyha mondjuk, igen,
És mi a jó példa? Hogyan tudjuk úgy motiválni a gyereket, hogy ő a saját útját élje meg, és a saját álmait tudja meghatározni, vagy tenni azért, hogy azok teljesüljenek?
Hát én azt szerettem, hogyha ilyen közös tevékenységek voltak, én abból tudtam a legtöbbet tanulni, inspirálódni, hogyha együtt főzhettem a nagymamámmal, láthattam, hogy hogyan darálja le a még akkori húsdarálóval a spenótot, vagy hogyan pucolja meg, és akkor az ő mozdulatai így visszaköszöntek, mit tudom én, 20-30 évvel később bennem. Tehát nekem ezek voltak a legfontosabb élmények, hogy hogyan tudok valakivel felnőtt tevékenységben részt venni, mint gyermek, vagy hallgatni egy ilyen vasárnapi ebéden, hogy hogyan beszéltek a nagyapám még, és én ott ültem csendben, és szivacsoztam, füleltem őket.
Ez nagyon érdekes, mert amikor beszélünk a gyerek előtt ebédnél fontos dolgokról, fontos felnőtt elintézendő dolgokról, ez kikerülhetetlen, hát mikor vagyunk együtt, amikor eszünk, és akkor ezeket meg kell beszélni, és néha rászólunk egymásra, hogy na majd megbeszéljük, hogyha nincs itt a gyerek, most beszélgessünk olyan témákról, amiben mindhárman érintettek vagyunk, és akkor elkezdjük ezt a gyereknyelves valamit, és akkor nem tudom. És akkor te azt mondod, hogy nyugodtan lehet beszélni felnőtt dolgokról is, hiszen a gyerek attól is, tehát előbb-utóbb ő is a felnőtt világ része lesz, és akkor...
Bizonyos, emlékszem arra konkrétan, hogy csomószor volt az, hogy nem értettem, hogy miről beszélnek, és az volt a taktikám, gyerekként, hogy nem kérdeztem rá, hanem azt gondoltam magam, hogy majd meg fogom érteni pár mondattal később, vagy pár nappal később, és így tök jól beépültek ezek a dolgok, és ezt a taktikát még felnőtt fejjel is csinálom, hogyha mondjuk van egy olyan beszélgetés, hogy nem értek hozzá, akkor szépen mosolyogva figyelek, és aztán lassan majd csak kiderül.
És akkor olyat is lehet csinálni, hogy ez az, mert az én elméletem, és otthon a családon belül ebből nincs 100%-os egyetértés, de az én elméletem az az, hogy amikor mondjuk kettesben vagyunk otthon a gyerekkel, akkor ugyanúgy el kell végezni a házi munkát, ugyanúgy van olyan, hogy a papa lemegy sportolni, és akkor jössz kislányom, és most nézd, ez ilyen, és akkor te addig a labdával molyolsz, vagy valami, nem tudom, tehát hogy lehet-e olyat csinálni szerinted, hogy a szülő csinálja a saját programját, és arra a gyerek pedig rákapcsolódik, ahogy tud. Valószínűleg a vége az lesz, hogy kavicsokat válogat, de most ez mindegy.
Szerintem tényleg ez a legjobb, hogy így együtt dolgozgatni, meg az is olyan rossz, hogyha a gyereket kiszolgálnak, és akkor utána meg azt mondják, hogy nem tudsz rendet rakni magadtól. Együtt jó ezeket a háztartási munkákat csinálni, és akkor hogyha a szülő is szereti csinálni, például főleg. Tehát, hogy így bevonni.
Hogy legalább el tudja hitetni a gyerekkel, hogy szereti.
Hát igen, meg igazából végül is rá lehet aztán jönni, hogy ezek is tök jó tevékenységek, meg hasznos dolgok, meg klassz dolog az, hogyha valami tiszta lesz meg.
Azt veszem észre, hogy amikor kettesben vagyok otthon a gyerekkel, mert nyilván az a jó, amikor el tudunk valahol menni, de rossz idő van, nem tudom, hogy kettesben vagyunk otthon, előbb-utóbb mindenképpen rendrakás és takarítás lesz a vége, pedig elhatározom, hogy most olvasni fogunk, játszani fogunk, de előbb-utóbb, mert ugye leülök, olvasok, nem tudom, mi is tudom, hogy hú, ott egy parmacska, hú, az ott milyen, hú, le kéne szedni a teregetést, hú, és mindig akkor azért a gyerek anyja, és szép tisztaságban el van pakolva, és már megint takarítottál vele, igaz? Bocs. Igen.
Ez is egy jó játék.
Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Találkozni fogunk Rutkai Bori koncerten, Rutkai Bori Banda koncerten, megígérem, és tegyetek ti is így. Köszönöm szépen.
Ott szépen. Találkozunk. Ciao. Köszi. Papa.